Kegyelem legyen néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és megváltónktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve a 329. dicséretünk második versét énekeljük. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Keresztség sákramentumát megváltunk az Úr Jézus Krisztus szerzette és rendelte. A szereztetési igéket olvasom a Máté evangélium a 28. fejezetének utolsó verseiből, ahol a következőképpen szól Jézus Krisztus. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mind azt, amit én parancsoltam néktek. És imén ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Mielőtt ennek a parancsnak engedelmeskedve kicsi leányt megkeresztelnénk, előtte még két kérdést intézek hozzátok. És azt kérem, hogy a feltett kérdésekre lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a Magyarországi Református Anyaszent Egyháznak? Ha így van, felejétek, akarjuk. Ígérjétek-e, hogy úgy nevelitek őt, és neveltetitek őt, hogy az élő Istenbe vetett hitéről majd ő maga önként tehessen vallást a konfirmáció alkalmával Isten és a gyülekezet színe előtt? Ha így van, felejétek, ígérjük. Most a gyülekezettel együtt tegyünk vallást a mi keresztény hitünkről, és mondjuk el együtt fennhangon az apostoli hitvallást, a hiszek egyet. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, kifogantaték szent lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes, keresztény anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el és imádkozzunk. Mindenható, szent és örök Isten, dicsőítünk és magasztalunk téged azért, mert a drága kicsi élet a te mélységes, tökéletes szeretetedből és teremtő hatalmadból kapta az életet. Köszönjük, Urunk, hogy akartad őt, egyetlen egynek alkottad őt, és köszönjük, Urunk, hogy nekünk ajándékoztad, szüleinek, keresztszüleinek, az egész családnak. Köszönjük, Urunk, azt a boldog és feledhetetlen pillanatot, amikor megtudtuk, hogy egy élettel gazdagodunk. Köszönjük azt a csodát, amikor először vehettük a karunkba, szoríthattuk a szívünkre, mint legféltettebb kincseink egyikét. Köszönjük azt a sok-sok örömteli pillanatot, amikor rácsodálkozhattunk az ő gyarapodó, kinyíló, drága kicsi életére. Köszönjük, Urunk, hogy mert szereted, és mert tiéd minden hatalom. Ezért nem csak adtad őt, hanem vigyáztad és őrizted az ő életét. Köszönjük, hogy te vagy a garancia arra, hogy az ő élete kibontakozik. Adj nekünk, Urunk, bölcs szeretetet, sok-sok türelmet és élő hitet, segíteni az ő élete kibontakozását. Köszönjük, Urunk, hogy Jézus Krisztusban örök szövetséget is kötsz vele. Krisztus kihulló véreért neki örök üdvössége, veled való szeretet közössége és bűnbocsánata van. Köszönjük, hogy mi szülők, keresztszülők ezt már tudhatjuk. Az ő féltett kincsét reánk bízod, hogy adjuk majd neki oda, éljük elé, beszéljünk neki erről. Urunk, engedd meg, hogy egyszer ő is megismerjen téged, és viszont szeresse teremtő, megváltó Istenét. Áld és őrizd meg az ő életét, add, hogy szülei örömére, egyházunk népünk gazdagodására, felnövekvő, kiteljesedő, felelős, boldog élet legyen. Krisztus Urunk nevéért kérjük, hallgass meg minket, Istenünk. Amen. Alíz, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad és könyörüljön te rajtad, fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon néked áldott békességes életet, ami Urunkért, a Krisztus Jézusért. Amen. Tessenek foglalni. A gyülekezet foglaljon helyet, és keressük meg a 338. dicséretünket. Énekeljük azt végig mind a négy versével. A 338. dicséretünk így kezdődik. Lelki próbáimban Jézus, légy velem!
Köszönöm, Áron, itt a Segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom Aggeus próféta könyvéből, Aggeus próféta könyvének első részét, mivel ez hosszabb igeszakasz, ülve figyelemmel hallgassuk. Dáriusz király második esztendejének 6. hónapjában, a hónapnak első napján szólal az Úr Aggeus próféta által Zorobábelnek, a Sealtiel fiának, Júda fejedelmének és Jósuának, a Jehosadák fiának, a főpapnak mondvám. Így szól a seregeknek ura mondvám, ezt mondja el nép, nem jött még el az idő az úrháza építésének ideje. Az Úr pedig így szól Aggeus proféta által mondván, ideje néktek, hogy ti mennyezetes házakban lakozzatok, holott ez a ház romban áll. Most azért ezt mondja a seregeknek ura, gondoljátok meg jól a ti útaitokat. Sokat vetettetek, de keveset takartok. Esztek, de meg nem elégeztek. Isztok, de meg nem részegeztek. Ruházkodtok, de meg nem melegszetek. A bérlő is lyukas, lyukas zacskórla bérel. Ezt mondja a seregeknek ura, gondoljátok meg jól a ti útaitokat. Menjetek fel a hegyre, és hordjatok fát, és építsétek-e házat, hogy gyönyörködjen benne, és dicsőítessem, azt mondja az Úr. Sokat vártatok, de ímé kevés lett. Haza is hordtátok, de én ráfuvallok arra. Mi okért? Azt mondja a seregeknek ura, az én házamért, amely im romban áll, ti pedig siettek kiki a maga házához. Azért vonták meg tőled az egek a harmatot, vonta meg a föld az ő termését. És pusztulást rendeltem a síkföldre és hegyekre, a búzára és a borra, az olajra és mindarra, amit a föld terem, sőt az emberre és baromra, és minden kézi munkára is. És meghallá Zorobábel, a Sealtiel fia, és Jósua, a Jehosadák fia, a főpap, és a nép minden többi tagja az Úrnak, az Őstenének szavát, és Aggeus próféta beszédét, amint elküldte őt az Úr az ő Istenök, és megfélemlék a nép az Úr előtt. És szól Aggeus, az Úr követe, az Úr küldetésében mondván a népnek. Én veletek vagyok, azt mondja az Úr. És felindítá az Úr Zorobábelnek, a Sealtielnek fiát, a Júda fejedelmének lelkét, és Jósuának, a Jehosadák fiának, a főpapnak lelkét, és a nép minden többi tagjának a lelkét is, és bemenének, és munkálkodának a seregek urának az ő istenöknek házában. A 6. hónap 24. napján Dáriusz királynak 2. esztendejében. Az élő Isten az ő igéjén keresztül szólít meg bennünket, és azt várja, hogy mi feleljünk. Gyertek feleletként most, hajtsuk meg a fejünket, csöndesedjünk el, és könyörögjünk együtt így. Köszönjük néked, drága édesatyánk, hogy szól a harang, hogy hívogatsz bennünket a házadba, a csend és a szó templomába. Szeretnénk bensőnkben elhalkulni, megüresedni, helyet készíteni mindannak, aki te vagy, aki benne vagy az igédben, aki magad vagy a testélet ige. Megvalljuk, hogy sokféle történés, beszéd és zaj járja át az életünket. Zakatol bennünk vágyunk, óhajaink, kérdéseink, sokféle elrendezetlenségünk. Kérünk, édesatyánk, hogy munkáld ki bennünk, hogy mindezek közben és mindezek ellenére is akarjunk és tudjunk is rád figyelni. Rád, aki csendes helyre hívtál, hogy a lelkünkre beszélj. Tudjuk, mert megtanítottad, édesatyánk, hogy az élet központja a szív. Szeretnénk neked adni, neked ajánlani, hiszen innen indul ki minden élet. És elárulják szívünket, indulataink, tetteink, szavaink, hiszen csak az jöhet ki belőlünk, ami ott bent lakik. Beszél megsebzett szívünkről a magányunk, a sikerességünk, az, hogy oly könnyen megsértődünk, még ha ezeket próbáljuk is palástolni. Ilyen a szívünk, édesatyánk. Köszönjük, hogy neked mégis kell, hogy te mégis szépnek és értékesnek látsz bennünket. Értjük ezt, Urunk. Értjük, Urunk, ha a keresztre nézünk, hogy mennyire fontosak is vagyunk neked. Ezért könyörgünk, hogy növeld a mi hitünket. Légy velünk. Adj élő, életet munkáló szót, és jó föld szíveket. Ezért szólítunk, édesatyánk. Amen. Az igéhirdetés meghallására készülve énekeljük 164. számú dicséretünket, 164. számú énekünk első versét. A 164. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Az igehirdetés alapigéjét olvasom Aggeus próféta könyvének második részéből, az 5. vers utolsó mondatát. Az Úr mondja: ne féljetek. Foglaljunk helyet. Aggeus próféta könyve talán még a mélyebb bibliaolvasó, a Bibliát mélyebben, gyakrabban forgató testvéreink számára sem annyira ismerős. A bibliai tudósítások és szakemberek szerint Krisztus előtt 520-ban élt, akkor lépett nyilvánosságra Istennek ez a szolgája, profétája, Aggeus. Ez az idő, kedves testvérek, a babiloni fogságból való hazajövetelnek a korszaka. Csak 15-20 év telt el, hogy visszaérkezett Isten népe a babiloni fogságból. Egy kifosztott, tönkrement, romokban álló országot és városokat találtak. Hazamentek, és ahogy megérkeztek, Esdrás próféta tanúság tétele szerint letették az új templom alapkövét. Hiszen a szívükből reménységgel érkeztek a fogságból, ám nehéz, sok munkával járó időszak érkezett rájuk. A szomszéd népek sem örültek annak, hogy ők hazatértek, hiszen már részben birtokba vették földjeiket, városaikat, és egyáltalán nem akarták, hogy újra templomot építsenek, ami a kultusz helye, a közösség helye, a kultúra helye. És éppen ezért megakadt ez az építkezés, letették az alapkövet, alapköveket, és aztán, ahogy múltak az évek, abba maradt. Így telik el 18 esztendő, a saját házaikat nagyjából lakhatóvá, élhetővé tették, de az Isten háza nem épül föl. És akkor Isten megszólal. Aggeus száján, proféta száján keresztül, és ezt mondja. Ezt mondja a nép, nem jött még el az idő az úrháza építésének ideje. Ideje néktek, hogy ti mennyezetes házakban lakozzatok? Holott ez a ház romokban áll? Most azért azt mondja a seregek ura, gondoljátok meg jól a ti útaitokat. Testvérek, mikor megérkezett Izrael a fogságból, oltárt emelt Istennek, de az építés, ahogy mondtam, abba maradt. Elfogyott az erő, a lendület, a hit, közben a szomszédos népek beárulják a perzsa birodalomi hatóságoknál, és minden abba marad. A sokféle szorongattatásra úgy reagálnak, hogy leeresztik kezüket, és azt mondják, nem jött még el az idő. Így telik el közel 2 évtized, hogy nem jött még el az idő. Karddal és malteros lapáttal a kezükbe élték addig az életüket. A betörő ellenségek miatt, s mert folyamatosan dolgozni kellett. És leteszik a kardot, és ott hagyják a templomnál a maltáros kanalakat. És hazamennek sietve házaikhoz és az életükhöz. Az építkezés tehát félbe marad és megáll. Kedves testvérek, ugye elgondolkoztam, hogy Isten mai népének is milyen sok szolgálata, amit az Úrért kezdett valamikor buzgó szívvel, állt meg, maradt félbe. A szép ígéreteink, amit valóban úgy gondoltunk, hogy majd látogatom azt az idős embert, hogy majd rányítom az özvegyre és az árvára az ajtót, ahogy egyszer magamban igent mondtam Istennek. Hogy a megkezdett szolgálatomat komolyan gondoltam, hogy majd végzem. Legyen az bármilyen, amit hitből vállaltam. Nem maradt félbe sok ilyen szép ígéretünk által tett fogadalmi szolgálatunk, testvérek. Nem érezzük sokszor, hogy elfáradtam, elcsüggettem, van elég bajom, feladatom, felelősségem otthon is. Testvérek, az a nép nem csak a saját akaratából kezdte el építeni az Isten házát, hanem Isten rendeléséből is. Neki engedtek, és az ő szavára mondtak igent. Néha figyelmeztetem megfáradt ifjainkat, akik egy-egy szolgálati ágba belekerültek, és vállalták, néha lelkesedve kezdve egy-egy szolgálatot, és látom a lankadást idővel. És akkor figyelmeztetem őket, hogy nem csak embereknek ígértétek, amit ígértetek. A szolgálat, ami félbe marad, az nem nekem vagy valakinek, hanem sokkal fontosabb, hogy az Istennek ígérted meg valamikor. Bizony a munkánk sokszor félbe marad. Igen, testvérek, mert lemondással jár, mert áldozattal jár, mert az Istennek való szolgálat mindig áldozattal és kereszthozatallal, hordozással is együtt jár. Nehéz is bizony, és fárasztó is. Testvérek, minden hívő átéli a megfáradottságot. Hány lelkipásztor mondhatná, akik szorványgyülekezetekben vidéken 2-3 idős embernek prédikálnak hétről hétre, hogy mi értelme, mi gyümölcse, miért? De az ige azt mondja, testvérek, hogy aki mindvégig kitart, az nyeri el az életnek koronáját. Kedves testvérem, aki 10-20-30 esztendeje hallgatod az élő Istennek igéjét, hova lett a buzgóság? Hol hagytuk az úton a maltáros kanalat és a kardot? Az első szeretet tüze, mikor azt érezted, mint Tamás, aki egyszer azt mondja, hogy menjünk el és halljunk meg vele, hogy Jézusért és az ügyéért akár meghalnék. Hova lett? Hova lett belőlünk a hit, a remény és a krisztusi szeretet? És nem ezért erőtlen az egyház kifele? Az emberek között? A világban? Mert a hívők letették a kardot és a kanalat? És visszatértek a saját házaikhoz? Mert nagyon sokan vasárnapi keresztjének lettünk? Mert ma már inkább a meggondolásaink vezetnek? Jól végig gondoljuk, mi mivel jár? És nem vállaljuk a szeretet kockázatát? Az utat, ami mindig önmagamon átvezet, de másokhoz és Istenhez. És ilyenkor jön a kifogás és a magyarázat, a mentség. Ahogy a nép. Nem jött még el az idő, Uram. Látod, mennyi külső baj van, ránk törnek az ellenségeink. Mi is alig élünk, nem volt termés sem, szegények is vagyunk. Nem vagyok most alkalmas a szolgálatra, meg az idő sem az. Nem magyarázzuk meg magunknak nagyon sokszor, hogy a kezünket miért eresztettük le? Amikor átadtad az életedet Krisztusnak könnyek közt, ugye emlékszel rá? Ki volt az életedben az első? Mondhatott-e Jézus bármit, amit ne tettél volna meg, érte és az ügyéért? Ugye nem harangozhattak be nélküled a templomba, és a szádba nem száradt bele az evangélium, mert a szívedből jött. Tudom, hogy ma is fontos az ügy, de hanyadik helyen áll az életünkben? Hanyadik, testvér? Azt mondja Jézus, hogy akinek fontosabb a családja, mint a Krisztus ügye, az nem alkalmas arra, hogy kövesse őt. Hanyadik helyen áll az életünkben Isten és az ő ügye? Mikor a nép megérkezett, az első dolga az volt, hogy meghallgatták a prófétáikat, aztán engedelmesen cselekedtek és elkezdték építeni az úrházát. Aggeus korában, csak néhány évvel később is fontos volt nyilván az Isten ügye. Nyilván megtartották otthon szokásaikat, a törvényt, az előírásaikat. Fontos volt, csak a sorrendiség változott meg, testvérek. Már nem az az ügy volt az első. Már nem Isten ügye volt az első helyem. Hanyadik helyen áll az életedben Isten és az ő ügye? Hanyadik? Ha nem az első, akkor a menny felől nézve nincs jó helyem. Ki dönti el, testvér, hogy mit tegyél? Hogy mikor beszélj és mikor hallgass? Hogy mit ne vállalj és mit ne tégy? Kire mondj igent és kire ne? Hogy hova menj el és hova ne? Tehát, hogy hova élj, hogyan élj? Ki dönt? Ki vezet az úton és milyen úton vezet? És az útnak mi vár a végén? Ki dönt? Az értelmed? A tested? A lehetőségeid? A vágyaid, esetleg a társad? És ha visszanézel, a múlt döntéseri jók voltak többnyire? Testvérek, mi határoz meg minket? Mi határoz meg téged? A szükségek? A szükségleteid? A jövőtől való félelmed? A fel nem dolgozott múlt? Önmagad vagy másoknak való megbocsájtani képtelenség? A megalkuvó, mindenre bólogató énünk, vagy éppen a gőgünk, amelyel átnézünk másokon? Testvérek, hol az Isten? Anyadik helyem. Ő dönt valamiben az életünkben? Vagy csak mondjuk, hogy keresztjének vagyunk? Tényleg beleszólhat a dolgaimba? Mikor hazatért az a nép, ott élt a szívükbe a szabadítás öröme, amit itt nagyon sokan átéltünk. A szabadítás öröme. Ebből mindig hála és mindig szolgálat fakad. Mindig. 2000 éve is, 3000 éve is, ma is. Ez munkára indította őket. És aztán lassan-lassan a tűz kialudt. De vajon lehet-e áldás a személyes életemem, a személyes házamon, az otthonomon, ha az Úrnak nem szolgálok, vagy nem úgy szolgálok? Testvérek, aki a maga házát építi, annak a munkáján nem lesz lelki áldás. Aki csak a maga házát, életét építi, nem lesz rajta lelki áldás. Nagyon sok emberrel beszélgetek, akiknek a szavaiból kicseng a félelem. Félek. Félek valamitől, valakitől, a jövőtől, a magánytól, az elmúlástól, a természetem árnyoldalainak meglátásától, ezekkel való szembenézéstől, egy-egy bűntől, betegségtől. A legkülönbözőbb dolgokat mondják el. Azaz azért kiabál az életünk, hogy Isten áldj meg. Isten áldj meg, mert nagyon sok mindentől fél az életem. És nagyon sok mindentől tartok. És de sokan is mondják el, hogy miért nincs áldás az életemen és a házasságomon, az emberi kapcsolataimon, a szüleimmel való viszonyomon. És kérdezik, hogy miért? Miért nem segít Isten? Általában így kérdezik. Miért nem segít engem meg Isten? Testvér, Isten már segített. Isten adott. A Golgotai kereszt arról beszél, hogy Isten mindent nekünk adott. Jézusban. A saját életünk szépségét, rendben tartását is Jézuson keresztül adja az Isten. Azt mondja, hogy hogy ne adnék vele együtt mindent, de úgy minden testvérek, ahogy a menny felől nézve jó nekem. Isten úgy akarja adni nekem a mindent, ahogy ő gondolja, hogy jó nekem. És nem úgy, ahogy feltétlenül én gondolom, ahogy jó nekem. Ez a baj, hogy ez a kettő gyakran nem találkozik. Mert a saját életemet se onnan nézem, ha átélted Isten szabadítását, tudnod kell, hogy mindent megad vele együtt. És ha átélted a szabadítást, miért nem hiszed el, hogy meg is adja, ami szerinte kell a boldogságodhoz? És ha ő mindent adott, vajon nem kérheti-e jogosan, hogy csatold föl a kardot, és újra vedd föl a vakolókanalat? És indulj, építsd az Isten országát, amire elhívott. De ha csak a saját házadat épített testvér, ne várj áldást az életedre, mert megcsalod magad. Ha a lelki életed be van zárva, ha oda nem térhet be senki, mert megköt a félelmed, vagy valamilyen múltbeli sebed, akkor ne váld, hogy az áldások az életedre nézve reált szálljanak. Mert magadat csalod be, csalod meg, és rossz kérdéseket teszel föl. Hol vagy Isten? Holott a kérdés úgy hangzik, hogy hol vagy ember? Nem tudom, lehet, hogy a munkádnak van gyümölcse, lehet, hogy megbecsülnek a hivatalban, iskolában, gyárban, ahol dolgozol, tanulsz, élsz. De a szívedben van-e békesség? Nyugodt vagy-e? Ha holnap lehúnynád a szemed, úgy hunynád el, hogy tudod, hogy a dolgaid el vannak rendezve. Izrael népe sokat vetett, de keveset aratott. Így olvastam, ettek, de nem laktak jól. Azaz működött az életük, zajlottak az események, csak éppen áldás nem szállt rájuk. Végig lehet élni egy életet, testvérek, templomba járva is, a gazdag Isten mellett végtelenül szegényem. Magyarázkodva nem jött el az idő az úrházának építésére. Nincs hozzá kedv, idő, erő, indítatás. Így olvasom a 9. versben. Siettek ki a saját házához. Miközben sürögsz, forogsz, saját lelki, testi, fizikai házad szépítésén, építésén, próbálod az életedet a kezedben tartani és irányítani. Megelégedett ember vagy? Jó így? Elég? Testvérek, Isten türelmesen vár. Éveken át várt akkor is. Aztán élesen belevág a megmentő szó. Isten hangja a szívekbe. Hát nem értitek, miért nem nő a termény? Hogy miért nincs eső? Hogy miért dolgoztok, és mégsem takarítotok be semmit? Én nem áldalak meg titeket. Hát nem értitek? Miközben ti épültök és szépültök, elnézitek, hogy romokban áll az én házam? Hogy az alapokat már benőtte a gaz? Milyen a szívetek? Testvér, ez a vak önzés bűne, mely újra és újra megjelenik Isten népe életében. Vak, mert oda vár áldást, ahova az Isten nem ígért. És megkeseríti az ember önmagát. És nem ért, hogy miért nem. Testvérek, nem elég látni azt, hogy Jézus önzetlen volt. Nem elég tudni az útjáról, hogy miket tett meg az emberért, hogy szétosztotta önmagát, az idejét, az erejét, az egész életét. Végül oda teszi az Isten elé és elénk a Golgotára. Nem elég tudni róla, testvér. Jézus azt mondja, kövess. És ennél tovább megy. A főpapi imájában azt mondja, hogy egyek legyenek, mint mi, atyám, egyek vagyunk. Azaz Jézussal azonosulni kell, testvérek. Pál így mondja, hogy kiformálódjék rajtatok a Krisztus. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Az önző keresztjén a maga útját járja. A maga bölcselkedése, gondolata és vágyai szerint. És nem érti, hol az áldás, és az életem miért nem működik. Nem elég Jézust követni, testvérek. Azonosulni kell vele. Egyé lenni vele. Az önszeretetünk hihetetlen erősen és mélyen él a szívünkben. Még akiket a legjobban szeretünk, testvérek, azokat is mérhetetlen önző módon szeretjük. Csak legyünk egy picit őszinték. Szeretjük a másikban önmagunkat. A gyerekeinkben, a társunkban, barátainkban. Szerettetjük önmagunkat általuk és bennük. Mélyen bennünk él ez, és mozgatja a kezünket, a szánkat, a lábunkat utakra viszik. Áldozatvállalásokig hajszoljuk magunkat. Ezért az egy szóért, hogy szeretet. Testvérek, de az önszeretetünk, az önzésünk börtönbe zár minket. Elválaszt az emberektől, de Istentől is. Az önző ember épp attól vágja el magát, amit a leginkább óhajt, akit a leginkább óhajt, a szeretet Istenétől, aki mindig közösséget épít, testvérek. Mindig közösségbe hív. Figyeljétek csak Isten akkori nyáját. Már nem találkoztak a szent helyen. Már nem volt meg a közös ügyük, ami egységbe hívta őket, hogy az Istennek házát fölépítjük. Nem hozta őket össze a közös ügy. Nem ettek együtt. Nem dolgoztak együtt. Nem arról beszéltek, hogy milyen jó lesz együtt dicsőíteni az Istenünket az új hajlékban. Mindenki ment a saját házába, és építette azt. Isten mindig közösséget teremt, testvérek. Jézus Krisztusnak is volt egy nagy tanítványi köre.
Még Jézusnak is szüksége volt a 70-es körre, meg a 12-esre, meg a 3-asra. Mert Isten egy lelki házzá akar minket élő köveit fölépíteni. Nincs otthoni kereszténység. A Biblia nem tud róla. Testvérek, az ördög mindig az önzésünket építi. Arról beszél mindig. Én. Az én látásom, az én gondolatom, az én gondolkozásom. És aki nem fér bele, azt kiteszem az életemből. Isten pedig arra tanít. Először néz rám. Keres engem, hallgass engem. Engedelmeskedj nekem. Aztán vedd észre a szenvedőt. Vedd észre az árvát, a gyermeket. Mert ha nem leszel olyan te is, mint egy gyermek, nem üdvözülsz. Nyisd a kezed és gyógyíts, mint Jézus. Töltsd be a küldetésedet. Szeress, ahogy én. És átéled közben, hogy Isten megváltoztat téged. Ahogy járod az utat, megkapod a válaszokat, amiket régóta, talán évek óta teszel föl magadnak, és nem érkezik felelet. Az úton megkapod a válaszokat, csak járd az utat. Különben testvér, maradsz magad, önzön és kifosztottam, mert ahogy Moody mondja, a sátán elválaszt, az Isten egyesít, a szeretet pedig összefűz. Ezért mondom a próféta szájával én is. Gondoljátok meg jól a ti útaitokat. És végül harmadszor, kedves testvérek, különös dolog történt, miután hallották Isten szavát Aggeus prófétán keresztül. Az oly sokszor engedetlen zsidó nép enged. Azt olvastam, hogy meghallották Zorobábel, a főpap, Jósua és a nép. Testvérek, a hallani meg a meghallani közt óriási különbség van. Éppen úgy, mint látni valamit, vagy meglátni mondjuk egy szenvedőt. Óriási különbség van. Isten szavát most is sokan hallják, de hogy mennyien hallják meg, azt csak az élő Isten tudja. Isten szavát most is sokan halljuk. Meghallani viszont nem magától értetődő dolog. Azt olvastam az igében, meghalott a Zorobábel és a nép többi tagja, és megfélem lett az Úr előtt. Testvérek, az eke csikorgásában, a kőfaragó balta csengésében, a robotoló hétköznapok zakatolásában felcsendül az Isten szava, úgy, hogy meghallják. Ez a csoda. Hány Isten tiszteletet hallgattunk végig, aztán tértünk vissza a házunkhoz, építve és szépítve, tértünk vissza a hétköznapok robotjába, és ment minden ugyanúgy, mint addig, mert hallottuk mi, csak meg nem hallottuk. De sokan hallják a szót az értelmükön keresztül, és csak Isten munkálhatja ki a csodát, hogy az értelmünkből eljutunk a szívünkig. És akkor az ige teremtő, újjáteremtő hatalom lesz az életünkben. Kívánom ezt a csodát mindannyiunknak, hogy az értelmünktől a szívünkig jusson a szó. Testvérek, az a nép megfélem lett, így olvastam az imént. Az Isten szava gyakran félelmet kelt bennünk. Bizony, mint Ádám életében, amikor azt kérdezi Isten, hogy hol vagy, miért bújsz el. Igen, testvérek, mert Isten minket gyakran, leggyakrabban, az Isten szava minket bűneink közepette ér utol. A kérdés, a nagy kérdés, testvérek, hogy mit teszek az Isten szavával, hogy engedek-e neki. Ez a gyakorló keresztény életünk egyik kulcskérdése. Engedek-e neki? Akkor ott az a nép engedett. Meghallották a szót, fölvették újra a vakolókanalat, fölkötötték a kardot, és indultak engedelmesen Isten házának építéséhez. Nehéz munka volt. Isten fölküldte őket a hegyekbe fáért. Induljatok fölfele a hegyekbe, hordjátok a fát, törjétek a követ, és építsétek az én házamat. Testvér, indulunk-e fölfele? Mindig könnyű úszni az árral lefelé. Indulunk-e fölfele? Isten mindig előre és fölfele visz. Isten mindig azt akarja, hogy építsünk. Épül-e körülötted az Isten országa? A szavaid, a tetteid építőek-e? Testvérek, az út mindig áldozatokon, méghozzá önmagunkról való lemondások áldozatai árán és útján visz. Engedsz-e a szónak? Vállalod-e, testvér, a szeretet kockázatát? Átélted-e már csak egy emberrel kapcsolatban, hogy krisztusi módon kezdted el szeretni, megtagadtál magadból valamit, hogy nem méricskélted, nem a hibáit nézted, nem okoskodtál és nem kritikus voltál. El tudtál-e fogadni egyszer egy valakit egészen olyannak, amilyen? Megmutattad-e egy valakinek, hogy szép, hogy értékes, hogy értelme van az életének? Voltál előtte szent tükör? Elmondtad-e, hogy kedves vagy az Isten előtt, és becses? Adtál-e életet? Vagy látta-e valaki az életedem, hogy van más út, hogy van más lehetőség? Legyőzhette-e már a szívedben Isten a falaidat, hogy valaki egyszer beléphessem, és azt érezze melletted, hogy szabad, hogy nincsenek elvárások és korlátok, hanem lehet az, aki, és megteremtetted számára azt a szent teret, ahol ő megváltozhat. Próbáljuk mi megváltoztatni a másikat erővel, érvekkel, nagyon sok mindennel, a testünkkel, zsarolással. Megváltozik az élet? Valaki láthatta a szemedben Jézus szemét, arcodon Jézus arcát, indulatodban az ő indulatát, akkor életet adtál? Vagy csak sóvárogjuk, hogy az életünk változzon, hogy az életünk külső héja, ami úgy maga alá temett, a dolgaink változzanak. De közben nem engedem, hogy Isten kiszeressen az elrendezetlenségeimből és a sebeimből. Mert nem engedünk gyógyító szavának. Várjuk az áldást, de a kezünk és a karunk leeresztve van, és nem építjük Isten országát úgy, ahogy kellene. Azt mondja az ige, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket. Testvérek, befejezem azzal, hogy Isten válasza az engedelmességre az, hogy ő velünk lesz. És ennél több nincs. Hogy életünkben és halálunkban Isten velünk lesz. Hogy végig kísér az úton. Azt mondja a 13. vers, így olvastam, én veletek vagyok. Lehet nélküle is élni. Lehet mutatni azt, hogy vele vagyunk, és közben teljesen távol lenni őtőle. Testvérek, milyen Isten nélkül lenni, azt tudjuk mind. Az olyan, mint az a nép volt, akik a házaikhoz siettek, de áldatlanok maradtak. Isten valóságos jelenléte az életemben mindent megváltoztat. Testvérek, mindent. Az engedelmességre Isten gyógyító, vigasztaló, bátorító jelenléte a válasz. Átélted-e? Vagy nem, és ez azt jelenti, hogy mész a saját fejed után, és nem engedsz az ő akaratának. Isten ezt üzeni az ő népének, ne féljetek. Ó, mi nagyon sok mindentől félünk. Amikor végig gondoljuk az életünket, a szeretteinkét, a jövőt, a kapcsolatainkat, a munkánkat, a kilátásainkat. Amikor megérint az elmúlás érzése. Testvérek, de a félelem természete az, hogy magunkba zár. Elválaszt másoktól és megbénít. A szeretet pedig kicsalogat bennünket magunkból. Megnyitja az életünket mások számára, amiért küldött minket Isten, hogy az Atya áldott gyermekei legyünk. Akarj engedni Istennek, engedd szeretni magad Isten által, és akkor nem kell, hogy félj, mert veled lesz, ahogy ígérte. Isten adja, hogy mindnyájunk életében ez így legyen. Gyertek, ezért imádkozzunk. Bocsáss meg, édesatyánk, hogy annyi mindent úgy teszünk, mint ahogy tett az a nép ott akkor. Leeresztettük a kezünket, lecsatoltuk a kardot, mintha nem lennénk a te katonáid. Letettük a vakolókanalat, mérőzsinort, és visszatértünk a mi házainkhoz. De sokszor ez a megfáradás és megcsüggedés járja át az életünket. Mert annyi külső problémánk van, Urunk. Annyi nyomorúsággal és nehézséggel kell szembenézni. Mégis köszönjük, hogy itt van előttünk a példa, hogy szól a próféta, hogy szól az ige, és azt mondod, hogy keljünk föl, álljunk lábra, hogy induljunk és épüljünk föl mi magunk is lelkiházzá, élő kövekké. De olyan nehéz az édesatyánk, annyi minden lehúz, elcsüggeszt. Segíts nekünk, kérünk, akárhány évesek is vagyunk, akár hova is kell hazamennünk, akár milyen munkahelyre is kell belépnünk, akár milyen körülmények közt is élünk, add éljük át azt, hogy nem kell félnünk, mert hozzád tartozunk, mert a te néped vagyunk, és győztes nép vagyunk, és hogy a kereszten odaadtál nekünk mindent, és ezért kérhetsz minket, hogy csatoljuk föl a derekunkra a kardot, és induljunk vívni a te országodnak ügyét. Köszönjük, édesatyánk, hogy tanítasz, hogy beszélsz az áldásról, az áldások feltételeiről. Mi olyan sokszor kérdezzük, néha csak szégyenkezve magunkban, hogy hol vagy Isten az életemből. Ha szeretsz, ha igaz, amit a papok mondanak, miért nincs áldás az életemen? Isten pedig azt kérdezi tőlünk, hogy hol vagy ember? Hova jutottál? Mit tettél meg abból, amit én kértem, parancsoltam neked? Bocsáss meg, hogy mindent alapvetően fordítva látunk. Bocsáss meg, hogy olyan nehezen áll át a szemünk, a szívünk, hogy a menny felől nézzük az életünket, az embereket, a dolgokat. De köszönjük neked, hogy újra és újra tanítasz bennünket, és elmondod, hogy hogyan kellene. Köszönjük neked, Krisztusunk, ma is ezt tetted. Légy érte áldott. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudván és tapasztalván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjuk Isten áldását. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Most foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. kedves testvérek, hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Ezen belül külön is megjegyzem, hogy Hitvalló imádságok a hétköznapokra című imádságos könyv ismét kapható iratterjesztésünkben. Jövő heti alkalmainkat mondom, hétfőn 7:30-tól fiatal felnőttek órája lesz, kedden délelőtt 10:00-tól asszonyóra, szerdán este 7:00-tól énekkari próba kezdődik, csütörtökön délelőtt 10:00-tól bibliaóra, csütörtökön 6:00-tól a kisifi, pénteken 6:00-tól a nagyifi bibliaórája lesz. Szombaton délelőtt 10:00-tól konfirmációs órát tartunk, vasárnap pedig 10:00-tól istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermekistentiszteletet is tartunk, és gyermekmegőrzést is vállalunk. 11:30-től az énekkar próbál. Végezetül hirdetem a testvéreknek, hogy gyülekezetünk lelkipásztora ma Csepelen prédikál, majd kanonika vizitációt tart. Keressük ki záróénekünket. Ez a 395. számú dicséretünk. 395. számú énekünket énekeljük végig. A 395. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát.